Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, május 11-e van, üdvözlöm Önöket! Az egészségkód mai adásában szó lesz a mozgásszervi panaszok kezeléséről és a művészetterápiáról. Előbbi témában Szent Iványi Rita manuálterapeuta, a mozgásklinika vezetője a vendégünk, akivel átvesszük, hogyan változott a lakosság hozzáállása a mozgásszervi megbetegedésekhez, és mit tesznek, vagy mit tehetnének az emberek egy egészségesebb életért. A második részben a színek gyógyító hatásáról Vörös Anna pszichológussal, művészetterapeutával beszélgetünk. Szó lesz például arról, hogy melyik pszichés betegségre milyen jellegű művészetterápia javasolt.
Egészségkód. Magazinműsor azoknak, akik figyelnek a test és a lélek jelzéseire.
A következő percekben arról fogunk beszélgetni, hogy milyen mozgásszervi megbetegedések jellemzőek leginkább korunkra, és hogy mi a helyzet vidéken versus a fővárosban. Erről kérdezzük Szent Iványi Ritát, a mozgásklinika vezetőjét. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Azt nem mondtam, hogy ön manuálterapeuta és gyógytornász, úgyhogy bocsánat. Ugye most nyílt az első vidéki központja a mozgásklinikának, és nyilván egy-két számra támaszkodnak, hogy 2021-es adatokra a mozgásszerveket érintő szakrendeléseken összesen több mint 220 ezer páciens jelent meg. Ugye ez fizioterápiát is jelent, reumatológiát és ortopédiát. Nyilván ezek a számok, ezek valamit predesztinálnak. Mik az okai ezeknek a mozgásszerű megbetegedéseknek leginkább?
Igen, ez valóban így van, hogy az utóbbi időben megnőtt ezeknek a mozgásszervi panaszoknak a létjogosultsága. Itt sajnos ez nyilván nem csak régiókat érint, hanem az egész országot ilyen szempontból. Elsősorban gerincbetegség az, és inkább ilyen lumbágó, gerincsérv, nyaki fájdalom, hátfájdalom az, ami a vezető tünet a pácienseknél. És hát azt látjuk, hogy ezért elég leterhelt az egészségügy, ezért gyakran fordulnak ilyen jellegű terápiákra magánegészségügybe a páciensek, és úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy ne csak Budapesten, hanem vidéken is, egy ilyen fejlett régióban, mint például Győr, szintén elérhető legyen a manuálterápia és a gyógytorna a páciensek számára. És hát úgy látjuk, most megnyitott már ugye Győrben ez az egységünk, ami egy franchise egységként működik, és hogy igenis volt rá igény, mert nagyon pozitívak egyelőre a visszajelzések.
Milyen érdekes, hogy a fejlett vidéket mondta, és hogy ott nyílik meg egy ilyen, de mi a helyzet a fejletlenebb térségekben? Van-e köze ahhoz, hogy egy város iparváros, vagy mezőváros, vagy ahol esetleg gazdagabb a sportélet? Tehát Győr az melyikhez tartozik?
Azt gondolom, hogy Győr nagyon sok oldalú ilyen szempontból, egyetemváros is, azért nagy gyáraik is vannak, mind gazdaságilag is fejlett, tehát elég sok cég van Győr és környékén, illetve Győr is térségében. Én azt gondolom, hogy a többi egyetemváros is legalább ilyen helyzetben van, nagyon sokakkal, ahol irodai munkák vannak, ülő munkát végeznek, és ebből adódóan a mozgásszervi életmódból, vagy a megváltozott életmódból adódóan sok az ilyen mozgásszervi panasz.
A megváltozott életmód az egy dolog, de mihez képest változott meg?
Azt gondolom, hogy már most ráfoghatnánk mindent a Covid-ra, de ez csak rontott a helyzeten, tehát hogy nyilvánvalóan előtte is, hát így...
A home office-ról beszélt, tehát az online jelenlétről?
Részben ez, illetve az, hogy egyre kevesebb idő jut arra, hogy rendszeres sportaktivitást végezzünk. Ez a túlhajszolt életvitelből is adódhat, vagy egyáltalán így a jelen társadalom egy ilyen tendenciát vett fel, hogy nagyon kevesen tudnak időt szakítani a rendszeres sporttevékenységre. Oh. Nem feltétlen kell élsportról beszélnünk, ugye az egy másik válfaj ennek, hanem összességében csak a hobbi sportról, a napi testmozgásról. Tehát ha tehetjük, akkor sajnos a liftet választjuk a lépcső helyett, autóval közlekedünk, az ülőmunka azért nagyon megterhelő a gerincnek, és igyekeznek a cégek is ergonomikus környezetet kialakítani. A legtöbb helyen ezt a visszajelzést kapjuk, de azért azt tapasztaljuk, hogy ez sem helyettesíti a rendszeres testmozgást, és hát kialakulnak különböző problémák, amiket aztán mielőbb orvosolni kell.
Milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy a liftet használják, meg autót használnak leginkább, hogy ez a kényelem vagy az idő miatt van. Persze egy manuál terapeuta ezt nem feltétlen kérdezi meg, de ha mégis, akkor mi a válasz?
Hát szerintem is. Én azt gondolom, hogy elég becsületesek a páciensek, akik hozzánk fordulnak, és ők
bevallanak mindent.
Őszintén elmondják, hogy az utóbbi időben kevesebb idő jut önmagukra és a sportra, illetve hát nyilván emiatt így kicsit kényelmesebbek is.
A manuál terapeuta az nyilván a felszínen segít egy picit, tehát a tünetet enyhítheti, de a szokásokon nem tud változtatni. Hogyan lehet visszatérni? Nem tudom, hogy mennyit romlik a szervezet állapota, hogyha kiesik a sport, de nyilván ez egyén függő, hogy mennyi idő visszatalálni ahhoz az életmódhoz, ami a teljes testünknek, a szervezetünknek jó. Hogyan tud segíteni egy manuál terapeuta?
Igen, hát abban egy picit pontosítanék, hogy a manuál terapeuta nem csak tünetet kezel, hanem a mozgásszervi problémának az okát tudja kezelni. Na most attól, hogy nem sportolunk, még nem biztos, hogy betegek leszünk, tehát nem biztos, hogy olyan mozgásszervi elváltozás egyből elindul, ami már patológiás elváltozás, betegséget, fájdalmat okoz. Tehát, hogy azért ennek fokozatai vannak. Amikor már a mozgáshiány egy fájdalommal vagy egy problémával jelez számunkra, akkor tudunk mi manuál terapeuta gyógytornászok segíteni, mert addig, amíg azt a problémát nem oldjuk meg, addig nagyon nehéz újra kezdeni bármilyen testmozgást vagy sporttevékenységet. Mert akkor a mindennapi mozgás is fájdalmas. Tehát az is, hogy otthon rendet rakjunk, vagy reggel felkeljünk az ágyból, vagy az autóba beüljünk. Tehát én azt gondolom, hogy a manuál terapeuta a kezdeti lépésnél, a fájdalom csillapításnál, a mozgásszervi problémának egy konzervatív megoldását segítheti, és elindíthatja azt a folyamatot, hogy a gyógytorna és a sportrehabilitáció segítségével újra sporttevékenység irányába terelje a pácienseket.
Az előbb említettem a fejletlenebb térségeket, ugye ott jelenleg nincsen ilyen intézmény, viszont ott, ha lenne, akkor milyen jellegű problémákkal találkozhatnának?
Azt gondolom, hogy a kisebb térségekben, vagy a kevesebb lakosságú régiókban is szükség lehet, mert ott is van mozgásszervi fájdalom, valószínű nem az ülő munka, hanem másfajta túlterheltségből, vagy az életmód miatt alakulhatott ki. Én nem mondom, hogy ott nem lenne igény ilyen szolgáltatásra, de egyelőre nyilván a nagyvárosok azok, amik frekventáltabbak, és azokban lehet hamarabb ilyen infrastruktúrában egy rendelőt kiépíteni. Ott tudunk olyan gyógytornászokat kiképezni, akik el tudják látni ezeket a pácienseket, és hát reméljük, hogy később akár az állami egészségügyben is elérhetőbb lesz a manuál terápia, vagy egyre több helyen lesz elérhető az ilyen jellegű konzervatív kezelés, és nem szorulnak háttérbe a kisebb lélekszámú települések sem.
Az említette az előbb, hogy a munkáltatók most már figyelnek arra, hogy egészségesebben teljen el a munkában töltött idő. Viszont itt miről beszélünk? Volt, nem tudom, emlékszik biztosan 2000-es években nagyon elterjedt ez a labda, amin ülnek. Az egyébként van még? Mert most már azt látom, hogy többen állnak inkább. Tehát, hogy van ez az okos asztal, ami mellett állni lehet.
Igen, ez talán egy kicsit egyén szabja meg, hogy kinek melyik a kényelmesebb. A dinamikus ülés, tehát az, hogy mondjuk egy ilyen labdán ülünk, az túl nagy helyet foglal el, ezért rájöttek, hogy egyszerűbb egy ülőpárnával pótolni ezt, viszont arra is rájöttek, hogy az ülőpárnán is tudnak sokan helytelenül ülni. Tehát ahhoz is már kell egy alapizomzat, hogy a helyes testtartást azon a dinamikus párnán felvegyük, ami ugye a labdát próbálta pótolni. Ma már valóban az álló, vagy inkább a változó testhelyzet. Tehát én azt gondolom, hogy most sem csak az álló munka, vagy csak az ülő munka a megfelelő, hanem inkább az, hogy gyakran változtathatjuk a pozíciót. Tehát, hogyha van lehetőség napközben egy könnyed mozdulattal az asztalt megemelni, vagy egy ilyen ülőpárnát ugye a székre helyezni, az megkönnyíti a irodai munkát.
Arról mi a vélemény, hogy valaki átesik a másik oldalra? Lehet-e egyáltalán átesni a ló túlsó oldalára?
Igen, tehát a gerincbetegségnek többféle oka lehet, és így emiatt a kialakulásának a mechanizmusában is szerepet játszik, hogy valaki mondjuk az említett ülőmunkát végez, valaki fizikai megterhelés alatt sokat hajlong, emel, és ezért alakul ki gerincbetegség, van, aki álló munkát végez. Többféle probléma lehet a gerincen belül, többféle szövet lehet érzékeny erre, és nyilván a megfelelő kezelést a vizsgálatok döntik el. Nagyon sok információt ad egy manuál terapeutának, hogyha a beteg beszámol a hétköznapjairól, hogy például milyen tevékenységet végez így a munka során, mennyire terheli a gerincét, vagy hogyan terheli a gerincét.
Az elején is a gerincet emelte ki, vagy a gerincre van a legtöbb panasz. Az kérdés, hogy az étkezés, az például, tudom, most értem, hogy a mozgás szegény életmód az hozzásegít a gerinc panaszokhoz, de például az étrend, az tud segíteni vagy rontani rajta?
Én azt gondolom, hogy a gerincről a terhet le kell venni, vagy azáltal, hogy erősebbek a mi hátizmaink, és tartják a törzset, és hát azáltal is, hogy csökkentjük a testsúlyunkat. Az elhízás, hogyha mondjuk az étrendről beszélünk, akkor az nyilván nem kedvez a gerincbetegségeknek.
És a kóros soványság?
A kóros soványság szintén instabilitást és izom erőhiányt tud okozni, úgyhogy természetesen az sem kedvez. Ilyen szempontból egy átlagos, ugye mindig az egyensúly a lényeg, tehát hogy megfelelő izomerővel, megfelelő mobilitással rendelkezzünk. Nem csak a gerinc tekintetében, hanem egyébként az izületeink tekintetében, akár csípő, térdizület, bokaizület, tehát válizület, ez mindenre kiterjedhet.
Az mindig érdekelt, hogy egy manuál terapeuta vagy egy gyógytornász van-e, amikor leveszi a kezét egy páciensről? Tehát van-e olyan, hogy azt mondja, hogy ezzel nem tudok segíteni?
Én nagyon szeretem azt, hogyha egy terápiának van eleje és vége. Ezért az egyik elvárásom így a nálunk dolgozó terapeuták szemben is, hogy próbáljunk egy kezelési tervet meghatározni, aminek van egy végcélja. Ha a cél a fájdalommentesség, akkor mondjuk ki, hogy most értük el a fájdalommentességet, akkor már a sikerben is van úgymond egy vége, úgymond az egész terápiának. És igen, vannak olyan visszafordíthatatlan betegségek és kórképek a mozgásszervrendszerünket illetően is, amikor a manuál terápia sem tud segíteni. Olyan is van, hogy a manuál terápia egyszerűen kontraindikált, tehát meg sem próbálhatjuk vele. Ilyenkor próbálkozunk a gyógytornával, ilyen lágyrész technikákkal, masszázs technikákkal, tehát amikor ki kell hagyni a klasszikus manuál terápiát, és hát sajnos van, hogy csak a progrediálást tudjuk megelőzni, tehát hogy az állapot romlást tudjuk lassítani, vagy visszafogni, de az okot nem tudjuk megszüntetni.
Mi a helyzet a masszázssal? Tehát a manuál terapeuta az kell, hogy konzultáljon például egy masszőrrel, hogyha ilyen komplex látást kap egy páciens?
Sok esetben van erre szükség, és örülünk is, hogyha olyanok a gyógymasszőr kollégák, hogy szívesen konzultálnak velünk a betegekről, de ez is előfordul, hogy a manuál terapeuta maga alkalmaz olyan masszázsfogásokat, amikkel előkészíti így a terápiás technikákat, és nincs szükség arra, hogy külön masszázsterapeutához vagy gyógymasszörhöz menjen a páciens.
Mi az, ami ilyen nagyon számottevő változás volt a manuál terápiában vagy a gyógytornában az elmúlt 10 évben? Tehát vannak ilyen innovatív megoldások, amikről eddig nem tudtak?
Azt gondolom, hogy ahogy haladt az idő, egyre több kutatás született, és egyre inkább meg lett a helye a gyógyászatban ennek a technikának, és nagyon sok olyan nemzetközi módszert elsajátíthattunk mi itthon Magyarországon is manuál terapeuták, amikkel sokkal eredményesebben tudunk kezelni. Így nagyon örülök, hogy a fascia rendszerek megismerése, illetve...
Milyen, bocsánat?
A fascia rendszer, tehát hogy ezek a kötőszöveti technikáknak a megismerése egy nagy áttörést hozott, és örülünk, hogy egyre több evidencia szintű kutatás született erről, és azt gondolom, hogy a legnagyobb változás az volt, hogy a, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni az ortopéd traumatológiai orvos gárdával, illetve a reumatológus szakorvosokkal. Tehát egyre inkább igénylik ők is a segítségünket, hiszen ez egy fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő technika, és azért minden kezelésnél fontos, hogy konzervatívan is megpróbáljuk gyógyítani azt az adott állapotot, tehát hogy ne rögtön a műtétre kelljen gondolnunk a betegség kezelésében.
A konzervatív szót ezt többször használta már. Hol húzódik meg a határ a konzervatív és az alternatív módok között?
Hát a manuálterápia semmiképp nem alternatív, tehát hogy ez egy teljesen evidencia szintű gyógyító technika. A műtéti kezelések és a nem műtéti kezelések között húzódik a határ. Amit nem kell műtétileg kezelni, azt lehet gyógyszeresen is, vagy egyéb terápiákkal, például fizioterápiával is kezelni. Tehát azt hiszem, hogy a műtét és nem műtét között van a határ, és talán így lehet legszigorúbban felosztani ezt a két csoportot.
Mit gondol arról, hogy a társadalmat hogyan lehet érzékenyíteni az egészségesebb életmódra? Nyilván önöknek ez jó, hogyha, bocsánat, de hogy minél több páciens van, annál jobban működik egy egészségügyi intézmény, főleg a magánellátásban, de mivel lehet érzékenyíteni a legjobban a társadalmat? Van erre bármi mesterterv, akár a fizioterápia segítségével, akár a manuálterapeuták, gyógytornászok, szóval hogy van-e valami olyan, amivel tudnak hatni a társadalomra, akár az egészséges életmód terén, akár annak a terén, hogy figyel mindenki magára egy kicsit.
Azt gondolom, hogy ez most már tényleg így az internet miatt így talán tényleg mindenkihez eljut, hogy mennyire fontos figyelnünk az egészségünkre, és hogy az a legjobb befektetés hosszú távon, hogyha az egészségünkre figyelünk. Ami nekem egy kicsit az utóbbi időben feltűnt, hogy régebben ilyen egészség megtartó kezelésként is elmentek tartáskorrekciós gyógytornára, vagy hát pici fájdalommal, diszkomfortérzéssel, manuálterápiás kezelésre, kvázi, hogy ne alakuljon ki betegség. Most viszont sokkal rosszabb állapotú betegek kerülnek hozzánk, és most azért fogalmazok itt, hogy betegek, és nem ezt a páciens szót használtam, mert tényleg komolyabb betegséggel fordulnak hozzánk a rendelőbe a páciensek, és úgy érzem, hogy a mozgásklinikának emiatt sokkal nehezebb a feladata, mert tényleg a prevenció egy picit háttérbe szorult. Úgyhogy azt gondolom, hogyha ez az egészségtudatosság, így az internet, meg az egyéb ilyen iskolai programok miatt elkezd egy picit jobban elterjedni, akkor talán nagyobb figyelmet tudunk arra is szentelni, hogy az, hogy valamire nem kell gyógyszert szedni, vagy az, hogy valami fáj, de el vagyok én azzal, ez nem a megoldás. Tehát, hogy nem kell tulajdonképpen nem csak a betegség megelőzése a cél, hanem az, hogy egy jobb életminőségben, sportosabban, aktívabban tudjunk élni. Tehát az szerintem nem megoldás, hogy én azért nem focizok, mert néha fáj a térdem tőle. Tehát, hogy oldjuk meg ezeket a problémákat, hogy mindenki úgy mozoghasson, ahogy szeretne. Én azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb, ez a szuperegészség, ugye, hogy ne úgy teljenek az időskori évek is, hogy tényleg fájdalommal sántikálva, hanem aktívan, dinamikusan.
Na, ez egy jó végszó volt. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Szent Iványi Rita manuálterapeutával, gyógytornásszal és a mozgásklinika vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.